nincsen hozzászólás, akkor viszont kérném Veronikát, tovább Veronikát, a bácseink levéltári igazgatóját. Kifejezetten arra kértük, hogy ugye Veronikáik voltak azok, akik, nem is tudom most már pontosan hány éve Veronika, mi egy 10 éve biztos, hogy benne vagyunk, hogy látjuk.
Végül is 95-ben kezdtük, úgyhogy 95-től vannak rendszeres tárlataink, és valahol ott kezdtük a diákokkal való tulajdonképpen munkát is. Na.
Tehát, hogy egy missziót fölvállalva tényleg nagyon sokáig se a Szlovák Nemzeti Levéltár, se a sokkal nagyobb levéltárak nem rendeztek konferenciákat, nem készítettek olyan fajta nyitott és levéltári anyagot bemutató se konferenciák, se kiállítás. Tehát a Vásárhelyi Levéltár egyfajta missziót vállalt fel, és rengeteg ember meg tudott ezzel szólítani, és arra kérdezik, hogy ennek a folyamatát mutassa be nekünk, hogy kérjük el a diákat és a tanárokat, és minden más csoportot.
Jó, nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm, hogy itt lehetek önök között, hiszen, vagy ti köztetek, itt már megjegyeztünk, hogy tegeződni fogunk, közvetlenül lesz a hangulat. És tulajdonképpen át szeretném mondani azt, hogy a Máksei Levéltár végül is egy olyan levéltár volt, ahol, aminek föl kellett vállalni, és nagyon szívesen vállaltuk fel azt, hogy nemzetiségileg, tehát végül is a magyar részt, tehát a magyar etnikumnak a mi szorlóterületünk, gyűjtőterületünk végül is nagy része, tehát a magyar lakta terület, és ebből adódott az, hogy a levéltárban, amikor kezdtünk, hát végül is több magyar nemzetiségű kolléga állt a rendelkezésünkre, és hát próbáltuk, mivel éreztük azt, hogy a szlovák történelmi írás nem nagyon támaszkodik a forrásokra, és akkor jött az az ötlet, hogy alakítsunk egy polgári társulatot, aminek a célja az lesz, hogy a levéltári dokumentumokat propagálja, de ugyanúgy bemutassa azt, hogy valójában a régiónak milyen az igazi történelme. Ezt amikor Bukowski Laksival kezdtük 99-ben, én már korábban részt vettem Franciaországban az ottani lehetőségben egy stázson, egy tanulmányúton, és akkor, amikor visszajöttem 95-ben, akkor elhatároztam, hogy valamit nekünk is tenni kell. Tehát ott indulnak a tárlatok, a polgári szervezet az kicsit később alakult, és természetesen közben, mivel a székhelyünk, az a Pázmány Péter kastély, sikerült tehát az évek során elérni azt, hogy az épületet felújították, tehát mivel az épület csak a levéltár célait szolgálja, tehát meglehetősen kedvező helyzetben vagyunk, hiszen az egész város egyetlen történelmi épülete, és maga a kíváncsiság is gyakran behozza a diákokat, az iskolákat, hogy ugyan már mi is van ebben az épületben, és ehhez kapcsolódik azután természetesen a mi munkánk. Három részről gyűjtünk, tehát három járás területéről, Vásárhelyi, Galant és a Dunaszerdei járás. Jelszavunk az a címerünkben található, amit most már nem szabad használnunk, de azért mi használjuk. Tehát világos, hogy mi a célunk, most ez nem éppen jól sikerült tábrázat, de viszont bemutatja a nemzetiségi arányt a 2011-es népszámlálás szerint, tehát a Dunaszerdélyhelyi járásban tulajdonképpen a magyar nemzetiségnek az aránya, tehát a magyaroknak az aránya majd 75%. A galántai itt a legtöbb, a galántai járásban sajnos már csak 35% és a Vásárhelyben 31%. Most, ha kicsit még tovább mennék, akkor a Vásárhelyi járást bontottam le, hiszen ez a úgymond a legközelebbi régió, ahonnan a legtöbben járnak, a legtöbb iskola használja ki a szolgáltatásainkat és a levéltár látogatást. Itt vannak települések, ahol lehet látni, hogy még például Pereden 78%-os a magyaroknak az aránya, de sajnos Vágseje már csak 14,5%-kal rendelkezik, tehát Vágsején valójában a mi munkánk és az ottani iskolákkal talán a leggyakoribb az együttműködés. Itt bizony már tudomásul kell vennünk azt, hogy a diákoknak a nagy része tehát szlovák, tehát ehhez is alkalmazkodnunk kell, és persze vannak települések, ami már 49-60%-nál zsidár például, zsidárban rendszeresen járnak a diákok, de hogyha tovább mennénk a többi faluból is, már elértük azt, hogy rendszeresen jönnek a diákok. Na most maga a levéltár foglalkoztatás, vagy a levéltár látogatás több módját ismerjük, vagyis próbáljuk. Elsősorban a nyílt levéltári napok, amiben úgy beszokunk kapcsolódni, ez egy nemzetközi végül is akció, és mi 2008-tól rendszeresen nyílt levéltári napokat rendezünk. Ennek megvan a maga forgatókönyve minden évben. Minden évben kapcsolódik a tárlathoz, amit az előtte való évben, szeptemberben nyitunk, és amikor nemzetközi konferenciát tervezünk, mindig arra a témára, ami éppen aktuális, jelenleg például a 1916-os év a témánk, ez most ez egy elég rendhagyó téma volt, előtte például az egyesületek voltak, előtte az első világháború, tehát mindig valamiképpen próbálunk valami évfordulóhoz alkalmazkodni. A 16-os évet azt úgy kicsit azért választottuk, mert nagyon sok jól dokumentálható esemény történt. Na most a levéltári napok keretében tulajdonképpen legkorábban kezdtünk Szlovákiába, az első levéltári, nyílt levéltári napok Szlovákiában végül is nálunk voltak. Ez abban adott, hogy abban az időben én még a Szlovák Levéltári Szövetség elnöke voltam, és így láttam, hogy külföldön hogy is működik a dolog, tehát volt egy kis lépéselőnye, vagyis lépéselőnye mi levéltárunknak. A levéltári napoknak ez már úgy működik, hogy a hozzánk látogató kétnaposak, mivel nem tudjuk fölvállalni az egy nap alatt az összes érdeklődőt, tehát két napig mindig június 9 és 10-hez kötjük, esetleg persze azt szerint, hogy milyen napra esik, és előre tudják az iskolák, hogy ez a két nap a levéltári nap, értesítjük akár az önkormányzatokon keresztül, akár pedig meghívókkal, de most már köteleztük, hogy jelentkezzenek be, mivel volt egy év, amikor egy napon valami 560 diák jött, és akkor nagyon nagy problémánk volt, mert egyszerűen kevesen vagyunk a levéltáról, és már nem győztük az egészet, és senki nem akart hazamenni még ráadásul, mert mindenki jól érezte magát, így aztán azt mondtuk, hogy no, ezt így nem szabad csinálni, tanultunk belőle, tehát kérjük, hogy jelezzék, hogy melyik iskolák, és előre jelezzük, hogy ki hány órakor érkezik, szétosszuk azt szerint, hogy milyen iskola jön, magyarban, szlovákban, tárlatvezetést, hiszen mind a két nyelven, tehát teljes egészében rendelkezésére kell állni a diákoknak. Tehát a nyílt levéltári napok, bemutatok majd képeket természetesen, különböző foglalkozásokat készítünk, mindig bejön a luttola való írás, hogy mondjam azt, hogy nem csak a diákoknak, de a felnőttek is nagyon szívesen kipróbálják, jön a pecsételés, a viaszpecsételés, több tipáriumunk van, úgyhogy nem probléma, megtanultuk, hogy hogy készítsük elő, annélkül, hogy sérülnének a régi tipáriumok, és minden évben azután ehhez még jön valami foglalkozás, ami összekötődik a kiállítással. Megszoktuk azt, hogy a gyerekeket aktívan be kell vonni, nem szabad passzívan, azt nagyon is meg kellett tanulnunk, főleg a kiállítások megtekintésénél rá kellett jönnünk arra, hogy egyszerűen végigvezetni a diákokat, a tárlatok, azt már az égvilágon senkit se érdekel. Ha nem tudjuk őket lekötni, akkor nem sok értelme van. Így aztán akár a nyílt levéltári napokon, akár a kiállítások megtekintésénél bevezettük azt, hogy előre figyelmeztetjük, persze ezt lehet csinálni az alapiskolákkal, a gimnáziumokkal, ezt már nem lehet azokat másképpől lekötni, de az alapiskoláknál meg szoktuk csinálni azt, hogy előre figyelmeztessük, hogy kontrollkérdéseket teszünk föl, és tessék figyelni, és aki felel, az jutalmat kap egy zsetont, és tulajdonképpen a levéltári nap keretén belül egy külön helyiségbe berendezünk egy játéktermet, ahol ruleton, végül is ezeket a zsetonokat föl lehet használni, és jön a díjazás. Tehát azért mindig van valami édesség készítve, de kihasználjuk azt is, hogy nagyon sok ajándékkönyvet kapunk, és mondjuk azt szerint, hogy milyen évkategóriáról van szó, azt szerint a gyerekek, akik szerencsések, van szerencséjük, akkor tulajdonképpen aztán választhatnak valami kiadványt. Persze nem, néha kevesebb, néha több díjunk van, de végül is ez a módszer bejött, mert a gyerekek végül is nagyon érdekesen, tehát végig hallgatják, és utána vannak olyanok, akik valójában nagyon igyekeznek felállni, hogy zsetonaik legyenek. Persze azt is meg tudod tanulnunk, hogy a kevésbé aktív diákokkal is dolgozni kell. Tehát néha az nagyon aktívak, ott már kizárjuk, amikor sok a zseton, és akkor próbálunk mindenkinek zsetont adni azért, hogy végül is legyen. Persze, hogy mondjam azt, hogy ennek biztos, hogy van visszaütője is, de hát így sikerült azért nagyon sokszor a diákokat lekötni. Tehát a nyílt felvételi napok, ezek olyan események, amikor nagy része a pedagógusoknak, amikor elhagyja az épületet, azt kérdi a következő évben, mit tervezünk, tehát nagyon népszerűek lettek, és talán a levéltár számára az egyik plusz az, hogy nagyon sok tehát olyan diákkal találkoztam, aki reggel bejött az iskolával, és délután hozta az egész családot, mivel ilyenkor általában este 6-ig, este 10-ig, csak a kolléganők már a kollégák a 10 ellen már nagyon tiltakoznak, úgyhogy már nem tudom kényszeríteni őket, hogy este 10-ig benne legyenek, de voltak évek, amikor igen, most már csak 6-ig vagyunk, nem hajlandó tovább maradni, tehát este 6-ig várjuk a nagy közönséget, az embereket, a családokat, és valójában délután visszajönnek nagyon gyakran. Na most a másik a kiállítások, ezeket 1995-től rendezzük meg minden évben. A témák azok úgy jönnek, mert egyszerűen én azt állítom, hogy a Laviotárban minden témára lehet anyagot találni, csak egy kicsit bele kell merülni. Nagyon népszerű témákat lehet választani. 95-ben, amikor a kommunális heraldik, vagyis a kommunális sztragisztika, amikor a pecsétek, a községi pecsétek időszaka kezdődött, újították fel Szlovákiába az egyes települések, akkor egy nagyon népszerű kiállítást rendeztünk a helyi pecsétekről, a községi pecsétekről, és persze úgy kidíszítve, hiszen a nálunk Szlovákiában nagyon népszerű lett a helyi szimbólumoknak a megalakítása, vagyis a létrehozása, és tulajdonképpen ezzel indultunk. Nagyon érdekes témák voltak például a migráció, amikor be tudtuk mutatni úgy kicsit zárt formában tulajdonképpen azt is, hogy a régióba kik jöttek, kb. Mikor jöttek a horvátoktól kezdve, be tudtuk mutatni pontosan, mikor jönnek a szlovákok a régióba, ami egy meglehetősen komoly feladat volt. És tulajdonképpen azt is ebben a témában be tudtuk mutatni azt is, hogy tulajdonképpen erőszakos migráció is volt, amikor a II. Világháború után tehát megtörtént akár a magyarok deportálása, akár a kitelepítése, akár végül is a szlovák betelepítés 45 után. Na most ilyenkor, amikor ilyen témát választunk, úgy rejtetten azért az a feladatunk, és azt próbáljuk, hogy elfogadják, tehát a dokumentumok alapján mi nem politizálunk, és nagyon nem szeretem, hogyha bárki is a kiállításokból valamiképpen politikát akar csinálni. Dokumentumokon kívül közelítsük meg a témát, és teljesen másképp, mint ahogy a hivatalos történelemkönyvek. Például a zsidó kérdéssel kapcsolatban volt egy nagyon, nagyon érdekes tárgyalatunk, amikor végül is ezt egy német kiállításon láttam. Ilyen fekete, persze Németországban volt pénzük ilyen fém fekete szobrokat állítani, nekünk csak valami papír kivágású szobrokra futotta, de nagyon szépen megoldottuk, és ilyen anonim figurákon keresztül mutattuk be egy családnak az életét a dokumentumoknak az alapján, egészen Auschwitzig, és ki jött vissza, ki nem jött vissza. Szóval próbáljuk a saját, de mindig dokumentumok alapján csináljuk. Sosem, tehát a nagy történelemkönyvek, hanem a saját anyagunk alapján. Persze kihasználjuk, hogy mondjam azt, hogy számunkra a Magyarországos Levéltár és a digitális adatbázisok, tehát úgymond nélkülözhetetlenek, amikor egy-egy kiállítást rendezünk, hiszen a régiót nem lehet magát bemutatni, be kellett szélesebb, tehát körbeilleszteni. Rendhagyó történelemakórák, ezek előző megegyezés alapján történnek, egyre gyakrabban használják ki az iskolák, tulajdonképpen azt a lehetőséget, hogy bejöjjenek, bejelentkeznek, és akkor azt mondják, hogy na most ezt tanuljuk úgy kb. Most a forráselemzés a 6. osztályba, Szlovákiába kötelező levéltári forrásoknak, a segédtudományoknak a rövid ismertetése, akkor általában a hatodikosok jönnek, amikor bemutatjuk az okleveleket, hogy néznek ki az eredeti pecsétek. Tehát ez kimondottan, ez már inkább passzív, de azért megengedjük azt, hogy a gyerekek a kesztyűvel megfogják azt az oklevelet, úgyhogy közvetlen próbáljuk azt, hogy valamiképpen többet tudjanak a segédtudományokról. A csoportos foglalkozások, ezek aztán előzetes megegyezés alapján történnek, amikor az iskoláknak nagyon már nem megy a tanítás, az úgy átlag január vége, illetve június elején állunk, június végéig tanulnak a diákok, akkor már nagyon szívesen jönnek félnapos foglalkozásokra, és akkor bejelentkeznek előre, és akkor megkérdezzük, hogy mit akarnak. Persze akkor jön a lúdtól a való írás, a pecsételés, a tárlat, három tárlatunk van állandóan, most per pillanat három, tavaly kettő, de most már hárommal dolgozunk, és akkor megkérdezzük, hogy melyik tárlatot nem látták, melyik kiállítás az, amit szívesen megtekintének, miről akarnak többet a három közül. Az egyik az épület történetéhez kötődik, ahol a kiállításon köszönve a régész kollégáknak végül is megkaptuk az eredeti régészeti feltárások tárgyi emlékeit is. Igaz, hogy a nemesfémből készülteket nem csak az agyagból, de azért az is valamit tesz, úgyhogy ott be tudjuk mutatni az épületnek a történelmét, tehát tárgyi dokumentumokkal is. Tehát ezek a csoportos foglalkozások, ezek előre megegyezett témába történnek, illetve csak azt mondják, hogy na, végül is fél napunk van, és mivel a régión Pácsaján alatt helyezkedik el a deáki tulajdonképpen település, ahol nagyon ismert templom van, és ennek a templomnak az a különössége, hogy kétszintű templomról van szó, ami nagyon ritka Közép-Európában is, így azután azok az iskolák, akik a dunaszerdahelyi járásból érkeznek, például összekötik a két látogatást, a templom, és tehát ilyen egész történelem, úgymond tanítási napot rendeznek, és végül is ezek is nagyon érdekes foglalkozások. Ezt főleg, tehát ezek a csoportos foglalkozásokat, főleg a kinti iskolák, akik autóbuszokkal érkeznek, használják ki. Büszkeségünk az, hogy olyan, hát például Cseklészről járnak, arra a régióhoz semmi közünk, minden évben viszont a Cseklészi Szlovák Alapiskolán hozza a diákait, hogy levéltári foglalkozásokon vegyenek részt, mivel abban a régióban a levéltárat ilyesmit nem csinálnak. Tehát mondjuk ez egy nagyon komoly, úgymond számunkra is elismerés. Na most tulajdonképpen mi is a célunk az, hogy bemutassuk a régió történetnek az egyes mozzanatát, erősíteni a régióhoz való kötődést. Itt nagyon nagy szerepet kell a levéltárnak vállalni elsősorban az identitás megőrzésében, elsősorban, tehát valamiképpen a magyar iskolákban, csak el kell mondani azt, hogy ebben több akadály is van. A legnagyobb akadály is, hogy mondjam el, az identitás megőrzésénél az, hogy a történelmet nálunk, legalábbis a mi régiónkban mindenki tanítja, nagyon kevés a szakképzett pedagógus, aki ezzel a tulajdonképpen erre van képesítése, és hát gyakran még a tornatanárok is történelmet tanítanak, amiből persze van probléma, mivel egyszerűen nem tudják olyan szinten, persze vannak nagyon jó pedagógusok is, akikkel nagyon jó az együttműködésünk. A nagyon komoly célunk az, hogy bemutassuk azt, hogy is éltek együtt, akár a betelepítések után, akár a kitelepítések után az emberek együtt, és tulajdonképpen nagyon fontos feladatunk az, hogy a szlovák iskolák tanulóval is megismerjük a régiónak a sajátosságait. Például bemutassuk azt, hogy a Rákóczi szabadságharc, amit a szlovák történetírás inkább negatívan mutat be, regionális esemény sokkal másabbak. Tehát megmutassuk azt, hogy az emberek a régiónkból kik voltak, kik harcoltak, hogy segítették a települések például az eseményeket, hogy látták el a katonaságot, igaz, hogy az nem éppen volt, hogy is mondjam, ahhoz kötve, hogy akarták, vagy nem akarták, de például az egyes településekből mi volt az, amit elvitték, milyen értékben is, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas téma, mivel a nyitrai levéltárban megmaradt a komplett összeírás a régiónkból, És így akkor be tudjuk mutatni azt, hogy ki volt a bíró, stb. Ugyanúgy nagyon nagy szerep az 1848-49-es szabadságharc és forradalomnak az eseményei, a régióba Peredhez kötődik, és Pered környéki ez a 49-es tulajdonképpen júliusi ütközetek. A szlovák tankönyvekben semmi az égvilágon nem volt, és most már jobb a helyzet persze a régiónkban, de el kell mondani azt, hogy a gyerekek naponta mentek az emlékmű mellett, és fogalmuk se volt arról, hogy miről van szó, tehát a mi feladatunk az, hogy tulajdonképpen ezt az eseményt úgy mutassuk be, hogy az lejátszódott a forrásokon keresztül, hál' Istennek vannak források, amelyek leírják azt, hogy pontosan mi is történt a régiónkban, és tulajdonképpen a Leviatár 2009-ben részt vett egy közös programban a Vásárhelyi Város mozertani osztályával, egy Európai Uniós projektbe kapcsolódtunk be, amikor is létrehoztunk végül is egy ilyen minta regionális tankönyvet, mivel Szlovákiában a regionális történelmet a tanárok bevihetik a tananyagba, megvan abban, hogy milyen százalékban foglalkozhatnak regionális történelemmel, ez hivatalosan a tanár így van fölépítve a történelemből, most talán még bővítik, ugyan nem segítnek vele, most éppen azért akarják bővíteni, mert Szlovákiában erősödik tulajdonképpen az extrémizmus, ennek erre megvan a véleményem, de nem ez a téma. Na most az az igazság, hogy akkor 2009-ben az összes vásárhelyi iskola bekapcsolódott ebben a mozgalomban, jelenleg 7-8 iskola van, a magyar iskola is bekapcsolódott. Volt egy fölmérés tulajdonképpen a projekt előtt, ami bebizonyította azt, hogy olyan valamit tudnak, ez nem csak történelem, természettudomány is volt, és tulajdonképpen volt egy fölmérés, utána tanítók kaptak egy kérdőlapot, amit kitöltöttek, azok sem vizsgáztak túl jól. Na most utána jött az, hogy megbeszéltük azt, hogy elkészül a mozertani tananyag, ennek meg kellett volna, hogy jelenjen a könyvformájában is, csak az akkori kulturális osztály és az iskolai osztály vezetője, aki történetesen egy szlovák történelmet tanító tanár volt, azt mondta, hogy ez a tankönyv nem konfliktus, nem mutatja be azt a konfliktust, ami Szlovákia területén 48-49-ben volt, és tulajdonképpen én akkor azt mondtam, hogy kolléga vagy elfogadja a történelmet a források alapján, vagy nincs tankönyv, mert nem adom a kéziratomat. Sajnos a második verzió lett, mert ő nem volt hajlandó, mivel a régiumban valójában 48-49-es nem konfliktus, hanem tulajdonképpen az emberek együtt mozdultak meg, együtt tagadták meg a jobbágykötelességeket, stb. Erre források vannak. De a kolléga azt nem akarta soha az életében más nyelvű dokumentumot, mint szlovákot nem olvasott, úgyhogy nem volt miről beszélgetnünk, de viszont a tananyag oda került a tanítókhoz, mivel köszönve tulajdonképpen az elektronikus adatbázisoknak teljesen megkapta minden egyes történelem tanár, aki részt vett ebben a projektben a teljes anyagot, úgyhogy ezt ki is használják. Tehát nem lényeges az, hogy nincs könyvforma, de használják, hál' Istennek. Na most például a Csehszlovák Köztársaság megalakulása egész más a mi régiónkban, mint a nagy történelem. Tehát ezekben a témákban mi próbáljuk a dokumentumokon keresztül bemutatni a helyi eseményeket, és próbáljuk a diákoknak elmagyarázni azt, hogy ez egy régió, és ennek milyen volt. Persze, néha sikeres, néha nem sikeres. Na most ezt még azzal bővítjük, hogy tulajdonképpen a foglalkozásoknál, mikor a területekhoz kötődő foglalkozások vannak, akkor mindig kiválasztunk egy olyan dokumentumot, amivel dolgoznak a diákok. Például, amikor a családfa kutatásról volt szó, akkor nálunk általában állami anyakönyvek vannak, mivel az egyháziak más típusú levéltárakban vannak elhelyezve Szlovákiában. Tehát fogtuk az állami anyakönyvet, kimásoltunk egy oldalat, egy tulajdonképpen születési anyakönyvről volt szó, kimásoltunk egy szabad oldalat, azt szoksorosítsuk, és a gyerekek tulajdonképpen kitörtik ezt az anyakönyvet maguk a foglalkozások keretén belül. Nos, persze volt ennek egy visszaütője, mi régiónkban természetesen 1895 után magyar formanyomtatványokat használtak, és jöttek a szlovák gyerekek. Úgyhogy ilyenkor mi azt csináljuk, hogy teljesen lefordítjuk, de az eredetit is mutatjuk. És bizony voltak tanárok, akik tettek megjegyzéseket, de én azt mondtam, hogy a forrás az forrás. Ugyanígy például, amikor az egyesületek voltak, akkor volt egy nagyon szép, fönnmaradt szabad nyomtatvány a somorjai tűzoltó parancsnok kinevezéséhez. Persze egy nagyon díszes, fejléces papír, ezt szoksorosítottuk, fordítottuk persze szlovákra is, de tulajdonképpen ugyanúgy a diákok láthatták az eredetit, kitölthették, és utána, ha akarják, igaz, hogy hatalmas csalás, de viaszpecsétet nyugodtan tehetnek minden egyes dokumentumra, amit használnak, mert tulajdonképpen a foglalkozások keretén belül. Természetesen, hogy is mondjam, nincs pedagógusunk, szakmailag, tehát mi nagyotárosok vagyunk, úgyhogy nagy tapasztalatunk a diákokkal nincsenek, ez a kutatótermünk. A kisebbek számára nagyon gyakran készítünk olyan foglalkozást, nyilván még ráadásul az óvodásokat is hozzák gyakran, hogy végül is másolunk címereket, mert hát nem nehéz, és helyi szimbólumokat, és akkor legalább azokkal a színekkel próbáljuk őket kifestetni, amik valójában a heraldikai, vagyis hát a színek, tehát ez éppen a legkisebbek közül való. Nagyon bejött a fazon, igaz, hogy ez meglehetősen mutatott okvelő, többen közületek bizonyára fölismerték, 1200-as kötődő Szent István oklevel, ami meglehetősen mitatott, de mi célunkra nagyon is megfelel, mivel a végén van egy Terrabág nevű szó, amihez kapcsolódik Vácsolya történelme. Na most pazot készítünk hatalmas formába, és akkor a diákok úgy kirakják, és legalább megjegyzik, ha más nem. Elviszik azt, lehet látni, hogy ott van tulajdonképpen a maga képe is, és természetesen aztán jön hozzá egy kis szöveg is, hogy miről van szó. Ez itt van a pecsételőknek a büszkesége. A képeket az iskolák készítették nagy részt. Ez már kicsit bonyolult, az a nagyobbaknak volt, ez Vácsének a kiváltságára az egyik. És aztán jönnek ez például egy elbocsájtólár él, amikor az 1848-49-es események voltak, akkor tulajdonképpen egy ilyen elbocsájtólárát használtunk fel, foglalkozás, ezt töltötték ki, és tulajdonképpen itt lát, mindig megmutatjuk nekik legalábbis másolatban, hogy mi szerint. Ez már a somorjai, azt hiszem, igen, ez már a somorjai tűzoltóparancsnoknak a tulajdonképpen a kinevezése. Ez a legfrissebb. Tavaly volt egy tárlatunk, amit annak a kapcsán nyitottunk meg, hogy Szlovákia végül is az európai tanácsnak volt az elnöklő tulajdonképpen képviselője, és be akartuk mutatni azt, hogy a régió végül is valójában Európa része volt mindig. Tehát felhasználtuk a legrégebbi oklevelünket, amiről másolatot készítettünk, ilyen nagyon, nagyon gyönge másolatot, de azért lehessen látni a bötőket, és a diákoknak az volt a feladata, hogy élesen kihúzzák a régi írásnak, és hát lássák azt, hogy azért az írásnak voltak komoly dolgok volt az írásnak a elkészítése, tehát az volt a, találtunk egy nagyon szép idézetet, hogy a miért fárt az írodeáknak a háta, úgyhogy elismerték, ha hosszánkról elég írni, akkor az ő hátuk is fájna. Na most a pecsételés persze totál, hogy mondjam azt, hogy valami olyan módszerrel készítsük, amit megtanultunk csak, és hát problémánk van, mert a rendőröktől kapjuk a levéltár jelenleg a anyagot, amit használ, és nem tudták megérteni, hogy mi a fenének nekünk annyi pecsét, hogy az, hogy miért kérjünk annyit. Úgyhogy az idején hoztak egy ilyen rudat, és akkor kérdeztük tőlük, na ez mi akar venni, aztán megértették, hogy azért többre van. Ez már a roulette, itt már a játék jön, és mondom, nagyon népszerű, ez nagyon bejött. Itt a kolléganők éppen valamit magyaráznak, hogy kell kitölteni a túlsó oldalon, itt pedig a pedagógus. Ez a lenti kiállító termünk, ahol a levéltár, vagyis az épület történetéhez vannak nem eredetiek dokumentumok, csak másolatok, de viszont a tárgyi emlékek azok eredetiek. Ez így szokott kinézni, mikor akciónk van, kirakva nagy plagátot, hogy aki a városközpontjában vagyunk, tehát aki véletlenül nem is tervezte, hogy bejön, azért gyakran bejön, és hát már köszönöm a figyelmüket.
Veronikához, hogy kapcsolatban vagyok a Magyar Nemzeti Tárgyalatában Budapestről, de szóval is dolgoztam, hogy azért azt, amit a Veronikáig csinálnak verseim, azért Szlovákiában nagyon egyedülálló. Mivel, hogy ugye Szlovákiában a minisztérium alá tartoznak a levéltárak, sokkal kötöttebb a dolog, és ott komolyan szívvel életben, azt mondom persze Magyarországon is, nagyon szívvel életben dolgoznak a levéltárak, sok én a levéltárosok, és mindent belevesznek, de azért a szlovák levéltárban és a szlovák levéltárban dolgozni sokkal behatároltabb, sokkal több szabályt betartani, és azért én mondjuk a Kassai példát tudom mondani, azért Kassán két levéltárban, a városi levéltárban, az állami levéltárban én dolgoztam. Amikor én ott dolgoztam, 18 és 21 éves koromban, akkor én a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban visszajártam, és mondtam, hogy jöjjenek el a pedagógusok, és mutassuk meg nekik, és onnan kezdődően jutott, hogy mai napig vannak ilyen nyílt napok, amikor elvinnek a diákok. De például a Városi Levéltár, ahol egy kincses lánya, ugye ez elindul egy Városi Levéltár Szlovákia, ahol bocsánat, most már ugye a Pozsonyi Mamától, nem nagyon tartanak. Se a diákoknak, se kiállítást nem készítenek, és nem csak azt, hanem se az állami levéltárak, én úgy tudom, de Veronika tud mondani, hogy se az állami levéltárak, se a fiú levéltáraik, se tematikus kiállítást nem tartanak, se konferenciákat, tehát nagyon-nagyon egyedülálló az, amik a Veronikáig csinálnak, és azért csinálják, mert Veronika ott van. Tehát, hogyha Veronika, ezt komment kalapott a Veronika előtt, mert ha nincs Veronika, akkor bárselyünk sincs ez a levéltár pedagógia, se a kiállítások, se a foglalkozások. És ugye el kéne indul, tehát Szlovákia is el kéne, hogy indul ez a levéltár pedagógia, de szerintem ott inkább az van, hogy az általános minisztérium alá tartoznak, plusz a főképp az igazgatóknak a hozzáállása az, akik tehát nem akarok, hogy mindenki nálunk, azért, hogy Magyarországon elég volt ez a nyitottsága az iskolák felé, a nagy közönség felé, hogy tudjuk jó, hogy ez évek alatt szépen lassan alakul ki, és egyre több ember tudunk bevonzani. Én úgy látom Szlovákiában, hogy ez az első lépés nem került, vagy nem történt meg, vagy ha megtörtént, akkor vagy csomódás érte, most már lassan igen, de nagyon el van maradva, sajnos a szlovák levéltár soknak ez a munkája a magyarországihoz képest.
Ez biztosan úgy igaz, tehát nagyon sok kolléga, amikor beszélünk a levéltári napokat, akkor végül is azzal érve, mert az igazgatói tanácskozáson tanulóztam, hogy azért ezt jó lenne mások is csinálni, és voltak olyan igazgatók, akik azt mondták, hogy a levéltár az egy zárt intézmény, és mondtam, hogy ébredjenek már föl. Más korszakot élünk. Szerencsére azok közül most a elég sokat nyugdíjba küldtek, hiszen a Szerzebán egy igazgató volt ilyen, akinek ez volt a véleménye, és most már úgymond a szlovák nemzeti levéltár is, mivel ott is nyilvánult már a vezetés szervezett konferenciákat, kiállításokat, kezd jól működni a komáromi, főleg a nemzetközi konferenciák tekintetében. Tehát úgy vannak követők, nem igazán indul be még mindenütt a dolog, de végül is úgy gondolom, hogy a mi példánk is mutatja azt, hogy egy régióban a levéltárnak dolgozni kell, hogyha valamennyivel ismerést akar szerezni. Tehát én mindig is azt mondtam, hogy mivel közel, tehát igaz, hogy köztisztviselők vagyunk, és nagyon igyekeznek bennünket állami közigazgatási hivatalunkként bemutatni, azért a levéltároknak éppen így kell bizonyítaniuk, hogy azért attól több a levéltár, persze nem biztos, hogy sikerül, mivel a belügymenet, ahogy ez itt elhangzott, nagyon nehéz a levéltároknak a sorsa, mert rendőrök irányítják végül is az egész gazdasági beszerzéseket, és ez egy horvát. Tehát végül is lehet ezt csinálni szerintem, lehet ezt úgy csinálni, hogy jól nézni.
Köszönöm szépen. Ide kitettem a linkeket, a szlovák televízió, a magyar televízió mindig fölveszi ezeket. Nagyon ajánlom. Ha lesz egy pici idő, mint az András bácsi a dolgokat megjárt Magyar Honvéd emlékezete, egyszerűen egy hatodik osztályos kisgyerek a bébi papának a történetét dolgozza fel, ez csak a bébi verünk ki, 10 percben, úgyhogy felrajzolja az egész útjának a térképét, fényképeket elemez, levéltári forrásokat használ, elképesztő, és ahogy a hatodik osztályos kisgyerek
belehallgatok egy pillanatra csak. Tehát, hogy csak azt akarom, hogy nem is tudjuk felfogni, hogy ennek az identitás, az személyiség megtartása, a magyarság, a szlovásság, az együttélés témakörében, hogy milyen nagy jelentősége van. És hát sok szempontból azt gondolom, hogy nagyon is tanulnivalónk is van belőle, és nincsen az az infrastruktúra mögöttem, mint ami mi mögöttünk van, tehát hogy azért is tartottam fontosnak, hogy Veronika szóljon és beszéljen a maga munkájáról. És most kérdezném még, hogy gyorsan kávézunk és levegőzünk, hogy még ehhez kapcsolódva van-e valakinek hozzászólása, megjegyzése, de folytathatjuk a későbbiekben, és most egy kicsit más témán fog következni, és azért kérdezek benneteket.
Kérdésem, mert csak annyi, hogy körülbelül milyen százalékos arányban jönnek szlovák anyanyelvű?
Nagy rész szlovák anyanyelvű. Hadd mondjam azt, hogy a magyar iskolák, mivel kevesebb a magyar iskola a régióban, most már sajnos, tehát jönnek a magyar iskolák is, de százalék arányban például Vágsején túlsúlyban szlovák iskolák jönnek. Tehát szlovák iskolákkal dolgozunk általában. Százalék arányban körülbelül olyan 40-60, tehát 40-60. A bejövők, akik a Dunaszért és a végül Nagymegyedről rendszeresen járnak, azok magyar iskolák. A beérkezők része, nagy része magyar iskola, igaz, mint mondtam, az a csekk része, az ilyen kaput tojás, ez teljesen Pozsonyahorról jön, de a tanítónő Vágsejjeli, szóval ott van a dolognak a nyitja, tudja, hogy ez érdekes a gyerekek számára, a szlovák iskola. Tehát vannak visszatérő, ott az arány, ott inkább a magyar iskolák javára van, mivel a beérkező iskolákat van magyarok, akik autóbuszokkal jönnek. Úgyhogy azok nagy része Dunaszerde hely, Nagymegye, Felsőszám, szóval megvannak az a települések, ahol minden évben jönnek autóbuszokkal.
Miért kérdés, hogy mondtad, hogy vannak olyan foglalkozások, hogy fél napra bejönnek az iskolák, ezt hogyan mondják meg a tanárok, hogy az iskolák?
Ezt a tanároknak nem probléma, mivel, mint mondtam, által megvannak ezek az időszakok, amikor már a gyerekek meglehetősen szabad próbálnak vagy tanulmányi. Ez a tanulmányi kilátulások keretében valósul meg. Tehát ők beterveznek, természetesen van hozzá támogatásuk, mivel azért az autóbusz az pénzbe kerül, és ilyenkor úgy van, hogy ott is ebédelnek, tehát egy étteremben megrendelik a gyerekek számára, mivel egész délelőtt nálunk vannak, általában 9 óra tájban érkeznek, és olyan fél egy óra körül mennek ebédelni, és utána vagy a diáki tempomban még valamit beiktatnak programba. Tehát ez kimondottan olyan foglalkozás, ami tehát egész naposnak indul az iskolába. És hát az az igazság, hogy amikor ez az európai projekt volt, akkor viszont úgy oldottuk meg, hogy a diákokat vitték az összes emlékhelyre járáson, az összes kiválogatott 4 helyre, és az utolsó a mi épületünk volt, ahol bemutattuk azt, hogy azokhoz az épületekhez, azokhoz az emlékművekhez milyen anyagunk van, és mi is a vágyatár. Tehát mindig a vágyatár volt az utolsó állomás ezen a tanulmányi kiránduláson, és az első az például úgy ment, hogy én mentem a tanárokkal, és magyaráztam az egyes helyeknek a történelmét, az beépült ebben a virtuális tankönyvbe, és utána ennek az alapján vitték a tanárok, a diákokat autóbuszokkal, ez meg volt szervezve, és mindig az utolsó állomás a levéltár volt, ahol bemutattuk, hogy ide is ez van. Persze ez egy projekt volt, ez egy egészséges projekt volt. Az eredmény az jó volt, csak hát az az igazság, hogy azok az emberek, akik végigcsinálták ezt a városon, mivel a város önkormányzata változott, így aztán nekik menjünk el. De most tehát különben ez a projekt nem működött már.